hírek.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 11. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Zarzura 1932-1933. Első rész.
A langyos sivatagi éjszakában sátram előtt fekszem tábori ágyamon, és a sivatagi égbolt ragyogó csillagpompájába bámulok. Nem jön álom a szememre. Pillantásom egyik csillagképről a másikra vándorol. És gondolataim egymás után vándorolnak az olvasott, hallott és átélt dolgok képeire. Zarzura. A fel nem található oázis, amelyről a beduinok tábortüzeiknél sejtelmesen suttognak. A titokzatos város, amelynek kapuján kőből faragott madár kulcsot tart a csőrében, hogy azzal az elfelejtett város felfedezője megnyithassa a titkok lakatját. Az elveszett oázis nevét sóvárogva suttogja az eltévedt karavánkabírja, amikor reménytelen helyzetében még egyszer utoljára remélni mer. Zarzura romváros, vagy tejjel mézzel folyó pálmadús oázis, avagy csak legelőhely és sziklaforrás. Aszerint, amint a sivatag népeinek sóvárgó fantáziája képzeletük elé varázsolja. Eszembe jut minden, amit erről a titokzatos, elveszett oázisról olvastam és hallottam. Azoknak a hónapoknak a munkája, amikor a legendák, az elbeszélések és az utazók jelentéseinek káoszából kihámoztam mindazt, ami a tervszerű kutatás alapja lehetett. A Kitab el-Kanuz, a gyöngyök könyve középkori szerzője elsőnek említi meg Zarzura oázist azzal, hogy ott mérhetetlen kincsek vannak elrejtve. Összegyűjtöttem és lefordítottam mindazokat az arab, francia, angol és német tudósításokat, amelyeket a líbiai sivatag elveszett oázisaival kapcsolatban csak találhattam. Aztán kronológikus sorrendben elrendeztem az így nyert anyagot, és a mese és legenda burkolatából kihámoztam a valószínűség magvát. Százszor is meggondoltam és újra átdolgoztam terveimet, és százszor is átvizsgáltam kialakult teóriám lehetőségeit. A sok fantasztikus információ közül a daklaiak voltak a legvalószínűbbek. Ezekben ismétlődött újra és újra a fekete óriások, a különös nyelvű idegenek, a tehenek és a megsemmisített kutak története. Nézetem szerint a nyugatról jött támadók csak is tibuk lehettek, és Kufrából jöttek. A szent férfi imája és a daklai üldözők által elapasztott kult nem lehetett más, mint az a mesterséges vízdepó, Abu Ballas, a korsók dombja, amelyet 1917-ben fedezett fel dr. Bol Dakhlától 250 kilométerre délnyugatra. Ez a mesterséges vízdepó egy messziről látható egyedülálló sziklahegy lábánál fekvő több mint 300 nagy agyakkorsóból áll. Kemal Eddin herceg később felkereste a korsók dombját, és az ő leírásából tudtam, hogy valamennyi korsó emberi kézzel össze volt törve. A térképről nézve a következő megfigyelést tehettem. Ha összekötöm Dakhla oázist és Abu Ballaszt, utóbbit pedig Kufra oázissal, akkor Abu Ballasz ennek a tört vonalnak pontosan harmadára esik. A vonal azon kívül elkerüli délfelé a nagy líbiai homoktenger dűnéinek legdélibb nyúlványait. Úgy okoskodtam, hogyha a Tibuknak támadásai keresztülvitelére csak egyetlen ilyen mesterséges vízdepóra lett volna szükségük, akkor azt a Kufra és Dakhla közötti útvonaluknak fele útján létesítették volna. Mivel Abu Ballasz ennek az útvonalnak a Dakhlához közeleső harmadán fekszik, kell, hogy Abu Ballasz és Kufra között, vagyis a Kufrához közelebb eső harmadon is létezzen akár ilyen korsó lerakat, akár valódi oázis. Wilkinson információi szerint és Harding King kísérlete után azonban sokkal nagyobb volt a valószínűség arra, hogy ezen a tájon csak ugyan oázis található. Ezért vezettem expedíciómat ebbe a környékbe, szembeszállva mindazokkal, akik teóriámat kinevették. Eszembe jut mindaz a körülmény, ami munkámat annyira megnehezítette. Akkor azzal vigasztaltam magamat, hogy a sivatag nem csak velem szemben kérlelhetetlen, nem csak én előttem védi, rejti a titkát. Harding King minden fáradtság és kétségbeesett próbálkozása ellenére sem érhette el célját. Mert vezetői és tevehajcsárai, akik titokban a Senussik szolgálatában álltak, meghiúsították minden előretörését. Lám Gerhard Rolfs megkísérelte, hogy Dakhlából elérje Kufrát, de a nagy homoktenger dűnéi arra kényszerítették, hogy északnak forduljon Sziva felé. Dr. Boll a korsók dombjától tovább indult nyugat felé, de régi típusú gépkocsijai számára legyőzhetetlen akadály volt a Gilf-Kebir-hegység keleti lejtője. Kemal Eddin herceg hernyóláncos kocsijai sem tudtak megbírkozni a homoktenger dűnéivel, és több gép hátrahagyásával kénytelen volt visszatérni Dakhlába. Egy évvel ezelőtt a merész Benyold őrnagy is arra kényszerült, hogy egyik kocsijának elhagyásával visszaforduljon. Mások tapasztalata és saját eddigi kísérleteim arra késztettek, hogy megkerüljük a Gilf-Kebir-hegységet délfelé, és úgy kíséreljen meg az ismeretlen területbe való behatolást. Számítva oly terepnehézségekre, amelyeket az autókkal majd nem tudunk leküzdeni, elhatároztam, hogy repülőgépet hozok magammal. De a sivatag védekezett. Fél évvel ezelőtt, amikor már minden elő volt készítve, Angliából Egyiptom felé repülve Kis-Ázsiában összetörtem gépemet. Ugyanakkor Kemal Eddin herceg újabb expedícióra készült. De egy tragikus szerencsétlenség megakadályozta fáradhatatlan tevékenységét. A herceg egyik lábát le kellett operálni. De most végre mégis itt vagyok azon a vidéken, amelyet előttem még senkinek sem sikerült elérnie. Néhány napi járásra nyugatra Dakhlától. Ismeretlen, óriási sziklafenség lábánál. És ide vezettem az acélszívű óriási vászonmadarat, hogy kezembe adja a titkos kapukulcsát. Most mégis a sivatag utoljára is ellenem fordult. Mivel a távol voltam, hogy ide szállítsam a legfontosabbat, a legszükségesebbet, aminélkül tegnap előtt vissza kellett volna fordulnunk, az alatt az utolsó kegyetlen véletlen úgy intézte, hogy nem én lettem az, aki az első pillantást vetette arra a völgyre, amelynek az elmúlt esztendő minden munkáját szenteltem. Őrültség! Most nem szabad kicsinyesnek lenni. Társaim lelkiismeretesen teljesítették a rájuk bízott munkát. Azt mondják, hogy innen mintegy 80 kilométerre pillantották meg a nagy völgyet. Vajon jól mérték-e a repülés idejét és a távolságot? De milyen híven és lelkiismeretesen betartották megállapodásunkat. Robert szívesen elrepült volna a völgy fölé, mégis a fegyelem, amely ilyen expedícióban, mint a mieink, nélkülözhetetlen, visszatérítette. Egyszer s mindenkorra alapszabályként lefektettük, hogy a felderítő repülések csak előre meghatározott kurzuson és időtartamban végezhetők. Egyetlen repülőgépünk lévén, amelynek nincs rádióberendezése, ez az egyetlen mód arra, hogy a gép esetleges kényszerre szállásakor az autók megtalálhassák a repülőket. Hiszen a megbeszélt kurzusvonaltól való legcsekélyebb eltérés, vagy a meghatározott távolság túllépése illuzórikussá tenne minden keresést abban az esetben, ha a repülőgép nem térne vissza a bázishoz. Társaim megállapítása szerint a repülőgéppel nem kísérelhetjük meg a völgy elérését. A Gilf-fennsíkon, ha le is lehetne szállni, ez oly kockázatot jelentene, amelyet nem engedhetek meg. Ha megsérülne a gép, teljesen lehetetlen lenne, hogy az automobilok segítségünkre jöhessenek. A Gilf fennsíkja 400 méterrel fekszik magasabban, mint a sík sivatag, amelyen táborozunk, és a meredek sziklafalon teljesen lehetetlen a gépkocsikkal feljutni. A Moiban ugyan állandóan 10 napra elegendő vizet és élelmiszer tartok, mégis szinte elképzelhetetlen a 80 kilométeres gyaloglás a fennsík szikla görgetegein keresztül. Társaim az iránytű és a repülőidő segítségével pontosan megállapították a titokzatos völgy fekvését. Szerintük az autókkal kell észak felé előre nyomulni egészen addig, amíg megtaláljuk a Gilf párkányában a völgy torkolatát. Hiszen hoztam elegendő vizet, és 300 kilométeres autóútra még elegendő a benzinkészletünk. Holnap tehát tovább indulunk észak felé. Fáradtságom ellenére még sokáig ébren tartottak ezek a gondolatok, míg végre álmomban eljutok vágyaim völgyébe, Zarzurába. A következő napok történetét naplomból szólaltatom meg. Szóról szóra színezés nélkül. Úgy, amint az automobil teteje alatt vagy valami szikla árnyékában, és este az elektromos lámpa fényénél feljegyeztem. Chianti táborból, miként azt Robert a kufrában kapott ajándékbor tiszteletére elkeresztelte. Délelőtt 7 órakor mind a három kocsival indulunk. A Moi lehorgonyozva itt marad. Délután mi négyen a tábortól észak felé, az előhegységek közé hajtunk a túrakocsival. Mindenütt széles vádik szaladnak le a Gilfről nyugat felé. Clayton mérnök mindegyikről azt állítja, hogy egyenesen a Gilfről jön alá. Azonban mindenütt még egy előhegység van közben, és mögöttük ismét újabb vádik. Ő azt mondja, hogy a nagy völgy szűk torokban végződhetik. Én viszont azt állítom, hogy széles torkolatának kell lennie, mint hogy mindezek az előhegyek hajdanában a Gilf részei voltak, és úgy hordta le őket az esővíz. Egy vádiban vad jó friss nyomát találtuk. Nyugatról jött, és a Gilf irányába vezetett. A nyom legfeljebb néhány napos. Clayton belekínozza a kocsit mindegyik vádiba, és nem akarja belátni, hogy a Gilf főfalától még messze vagyunk. Végre visszafordul, és követjük a vadjú nyomát. Ez szomszéd vádiba vezet, és azután szűk szoroson keresztül sziklás talajra, ahol nem látható többé. Átbukdácsoltunk a kocsival a szoroson, és széles völgybe értünk. A túlsó oldalon nagy sötét foltot láttunk. Azonnal felismertem, hogy fa. A többiek azonban nem akarták elhinni. Ez azért van, mert én tegnap kufrában láttam fákat. Az ő szemük azonban elszokott a zöld színtől. Nagy bokros szajalakác. Egészen zöld lombbal. Amint odamentünk, egy gerle szállt fel, és három zöld harkály. Mindannyian elrepültek a Gilf párkánya felé, és azon keresztül. Még mielőtt a kocsiból az iránytűt kivehettem volna. Sajnálom, hogy ma reggel indulásunk előtt mégsem tettem felderítő repülést, hogy ezt a vádit jobban megszemléljem. Azonban zöld fa, madarak, döglött róka és vadjú nyomok. Célnál vagyunk. Inshallah. Szombat, 1932. április 30-a. Délelőtt 7 órakor indultunk a túrakocsival. Majdnem 110 kilométert tettünk meg, mindig a lejtők hosszában. A vidék nagyon érdekes. Észak felé a Gilf mindig alacsonyabb, a talaj kevésbé szaggatott, de mindenütt hegységek és közöttük sík felületek. Nyugat felé még egészen a távolban is hegyek láthatók. Talán a Gilf feljebb északon ismét nyugat felé fordul? Megkíséreltük, hogy egy homoklejtőn a Gilfre hajtsunk. De túl meredek volt még az üres kocsival is. Délben nagy völgy torkolathoz értünk, nem szűk szoroshoz. A Gilfből jön egyenesen. Ebben a vádiban déli irányban felfelé haladtunk jó szilárd homoktalajon. A 40 kilométer hosszú vádi kezdetben körülbelül 1 kilométer széles, majd lassan szűkebb és majdnem egyenes. Sok rövid oldal völgy torkollik bele. Tucat szajalfát látunk, de ezek már nem zöldek. A völgy hirtelen majdnem függőleges. 100 méter magas sziklafalnál végződik. Mindannyian felmásztunk rá, és most tényleg a Gilf fő fennsíkján álltunk. Most láttuk először, hogy a Gilf mennyire szét van törve több párhuzamos sávra. Tovább mentem egy magasabb pontig, és távcsővel végignéztem a fensíkon dél felé. Távol keletre tőlünk óriási nagy völgy van, valóságos katlan. Nem lehet látni, hogy medrében van-e vegetáció. Bár hoztam volna magammal a teodolitot, akkor legalább méréseket eszközölhettünk volna. Az őrnagy azt mondja, hogy ez az a vádi, és hogy mi túlmentünk északnak. 230 kilométert tettünk meg reménytelen rendszer nélküli kereséssel. Mit akarunk itt repülőgép nélkül? Ezzel a módszerrel a völgy torkolatát sohasem találhatjuk meg. Fent a platón fontos felfedezést tettünk. Két alamot találtunk, de taposott ösvényt nem. Társaim tán rosszul mérték a repülés idejét. Robert most azt mondja, hogy nem is volt nála óra. A völgy védi magát. Mára elegem van. Holnap visszamegyünk, és elhozom a mojt. Vasárnap 1932. május 1-e. Clayton rábeszélt, hogy mindkét boxkocsit küldjem vissza a Chianti táborhoz, és hogy a Gilf hosszában a túrakocsival még egyszer keressük a völgy torkolatát. Reménytelen vállalkozás. Clayton azon az állásponton van, hogy autózzunk be minden kis vádiba, amely a Gilfről alávezet. Százszor megmondtam, hogy az olyan nagy folyómeder, amelyben még ma is vegetáció van, széles kifolyással nyílik ki. Ő görcsösen ragaszkodik a szűk torok teóriájához, mint vén kisasszony a macskájához. Ezek közül a kisvádik közül egyik azonban mégis megérte a fáradtságot. Clayton és az őrnagy a végére érve felmásztak a platóra, mielőtt én Roberttel a kocsinál maradtam. Hirtelen két kimerült fecske szállt le mellettünk, és az autóra telepedtek le. Egyiket Robert könnyen meg tudta fogni. Kevés vízbe mártott kenyeret adtunk neki, és egészen magához tért. A másiknak tányér vizet állítottam oda, mohón ivott. Amint az őrnagy és Clayton két óra múlva lejöttek, a fecskék vidáman felrepültek, és a Gilf irányában tovaszáltak. Az iránytűvel követtem repülésüket. A kurzus 85 fok, tehát körülbelül kelet. A repülőgéppel ennek a kurzusnak és a három nappal ezelőtt Robert által berepült kurzusnak metszőpontját fogom számításba venni. Talán a fecskék célhoz vezetnek bennünket? Délután 3 óra. Chianti tábor. Mindkét boxkocsi szerencsésen megérkezett. A sátrakat azonban nem tudjuk felállítani a nagyon erős északi szél miatt. A moly rendben van. Csak kevés homok borította be. Kurzusom 12 fok lesz. Ez az eredője. Robert innen repült 25 fokos, és a déli táborunktól a fecskék által berepült 85 fokos kurzusnak. Csak ez a rettenetes szél hagyna alább. Este. Hogyan is írjam le? Délután 5 óra felé valamivel alább hagyott a szélvihar. A repüléshez azonban még mindig alkalmatlan volt az idő. Az őrnagy és én nem bírtuk ki, és indulásra készítettük az öreg gépmadarat. Pont 5 óra 15 perckor felszálltam. Undorító volt. Az embereknek a start pillanatában fogniuk kellett a szárnyvégeket, hogy hátra ne vágjon a szél. Örülök, hogy ez alkalommal beszereltem a műrepülő tartószíjakat. A gép majdnem kidobott bennünket az ülésekből. Egyenesen a Gilf párkány felé tartok. Kurzus 12 fok. Egy ideig azt gondoltam, hogy el kell fordulnom, különben nekirepülök a sziklafalnak. Amint azonban kikerültem a fensíkról leáramló örvényből, papírsárkányként emelkedtünk. A fensík széle fölött már 600 méter magasan voltunk. Teljes gázzal repültem, mégis nagyon lassan haladtunk. Fent a Gilf egészen sima, barna, mint a csokoládé torta. A szél hirtelen alább hagyott, legalább már nem vagdosott. A 14. percben meglátom előttünk a völgyet. A fecskék kurzusa helyes volt. Nyíl egyenesen arra repülünk. Izgalmamban majdnem kiestem a képből. Hosszú, szűk folyómeder, amely két egymásba ömlő érből ered, és azután kanyonszerűen húzódik északnak. A felső, déli végén alig 50 méter széles, merőleges sziklapartokkal. Majd szabályos kanyarulatokkal észak felé esik, mindig mélyebb és szélesebb lesz. Mindkét oldalról kisebb, belevezető vízfolyások. A Gilf egész nyugati fennsíkja ebbe a völgybe ömleszti esővizét, amely valamikor rohanó hegyi folyó lehetett. A két forrásmeder találkozásától nem messze állnak az első fák. Zöld szajonok. Majd tovább, lejjebb, tucat számra, mindig több, száz számra a völgyfenekén zöld fű és bokrok. Pompás, csodás kép a kő és homok ezen élettelen világában. A kanyon merőleges sziklafalai itt körülbelül 200-300 méter magasak. Maga a völgy ugyanolyan széles. Nyugatnak körülbelül 40 kilométerre. Második, még nagyobb völgy húzódik párhuzamosan ezzel. Ott is van vegetáció. A szél ismét lökésszerű. 300 méterre szállok le, és minden bokrot, minden ágat jól látok. Leszállni lehetetlen. Ott szalmakunyhó, mint Uveinat völgyeiben. Térdem közé veszem a kormánybotot, mégis csak egyetlen felvételt tudok csinálni. Az őrnagy vázlatkönyvével és a kis Leica fényképezőgépével dolgozik. Azonban ő is többet lóg a szíjon, mint ül az ülésbe. A völgy lehet 100 kilométer hosszú. A vegetációs részt, vagyis a tulajdonképpeni oázist 25-30 kilométerre becsülöm. Utolsó harmadában északnyugatnak fordul, és sok nagy előhegy közepette óriási deltában hagyja el a Gilfet. Pontosan a kurzusba fordulok, és a telefonon oda kiáltom az őrnagynak, hogy vegye át a kormányt. Most gyorsan órát és vázlatkönyvet. Pokoli menetszéllel haladunk. Mérem és rajzolom a Gilf szélét és a nagy lejtőket. A vádi kezdetétől a Gilf déli lejtőig 12 perc. Onnét később autóval mérve 14 kilométer a leszállóhelyig. Az emberek a szél irányában állanak kiterjesztett karokkal. Pontosan mellettük szállok le 5 óra 55 perckor. Különös. Már a leszálláskor észreveszem, hogy a szél most egészen gyenge. Mérjük a távolságot. Az első repülés 25 fokos kurzus alatt történt. Tehát oldalt a váditól és időben 15 perccel elszámítva. A mi vádink tehát alig 40 kilométerre van ide, és nem 80 kilométerre. Tegnap a torkolatánál messze tovább mentünk észak felé. Most ennek az expedíciónak egyik legszebb jelenete következik. Az őrnagy előveszi az ő vázlatát, amelyet odamenet készített, összehasonlítjuk az enyémmel, és a két rajz majdnem teljesen egybevág. Mi ketten öreg, háborús pilóták egymás nyakába borultunk. Az autóbenzinünk még éppen elég ahhoz, hogy holnap elmehessünk a völgy torkolatáig, de csak egy kocsival. Holnap az én völgy oázisomban leszek.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 11. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Rövid hírek 2 órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Briáska Dániel.